a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ma is hozzád emelhetjük a szívünket, és nem így lenne, hogyha te már réges-rég ránk nem találtál volna. Köszönjük, hogy te már réges-rég döntöttél afelől, hogy hozzád tartozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is a békességünket keresed, ma is azzal szeretnél megkínálni bennünket, ami az életünk, a lelkünk örömére szolgál. Köszönjük, Urunk, hogy ma is szeretnél közel lépni hozzánk, mert szeretnéd, hogyha a szívünkben fölragyogna a nap. Urunk, arra kérünk, áldj meg bennünket. Szentlélek Isten, légy itt köztünk és velünk. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg. Sámuel első könyvéből, a 17. részből, a 27. versig hallgassuk Isten igéjét. Egyszer ezt mondta Isaia a fiának, Dávidnak: vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozd tőlük valami jelet. Az Éla völgyben vonultak ők, ahol Saul és az izraeli férfiak harcban álltak a filiszteusokkal. Fölkelt tehát Dávid korán reggel, rábízta a nyájat egy bojtárra, felszedelőzködött és elment, ahogy Isai parancsolta neki. Amikor eljutott a szekértáborig, éppen akkor fejlődött csatarendbe a sereg harci zaj közepette. Csatarendbe állította Izrael is, meg a filiszteusok, az egyik csatasor a másikkal szemben. Dávid rábízta holmiát arra, aki a felszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte bátyjait, hogy jól vannak-e. És miközben beszélgetett velük, előállt a filiszteusok csatasorából a Gátból való harcos, a Góliát nevű filiszteus, és most ugyanúgy beszélt, amikor meghallotta őt Dávid. Ezt mondta Dávid: az Úr, aki megmentett engem az oroslány és a medve karmából, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: menj el, és az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, és a fejére részsisakot tett, és páncélba öltöztette. Fölkötötte Dávid Saul kardját a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vetette ezeket. Kezébe vette a botját, kiválasztotta patokból 5 sima kövecskét, beletette a pásztortáskájába, a tarisznyájába, sparittyájával együtt, közelebb lépett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, és egyre közeledett Dávidhoz, előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. És ezt mondta a filiszteus Dávidnak: gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteus seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész összegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború. Isten tegye áldottá az ő igényének megértését és szívünk befogadását. Azt gondolom, amikor a Dávid és Góliát történetét halljuk, olvassuk, ismerkedünk vele, akkor leginkább arra gondolunk, hogy milyen jó lenne Dávidnak lenni, olyan vagánynak, olyan bátornak, olyan merésznek, ahogyan ezt Dávid élte meg. Mi a magunk erőtlenségeinek ismeretében nagyon sokszor kicsit irigykedve gondolunk arra, hogy de jó volt Dávidnak, mert tudott ilyen hős, merész és bátor lenni. Dávid és Góliát küzdelme olyan, mint egy népmese. Egy kis pásztorfiú, egy fiatal, kedves pásztorfiú egyszerre csak ott van a hadsereg kellős közepén, és ez a szegény negény a maga talpra esettségével, bátorságával, hitével képes legyőzni a hatalmas Góliátot. Akik a napi igénket olvassuk, a bibliaolvasó ige szakaszok szerint, nagyon jól tudjuk, hogy ez a tegnap és a mai, illetve tegnap és tegnap előtti igénk volt ez a szakasz, ahogyan Dávid győz Góliát fölött. De ha valamit mi a mesék világába utalunk, akkor ezzel kicsit el is távolítjuk magunktól. Úgy gondoljuk, hogy a mese az nagyon szép, lehet benne gyönyörködni, lehet tanulságokat leszűni, de igazából nincsen túl sok köze az életünkhöz. És nagyon sokszor pontosan így gondolunk, Dávid és Góliát küzdelmére egy szép, jó rácsodálkozni, jó örülni a kisgyermek erejének, tehetségének, bátorságának és győzelmének. De hát mit kezdjünk mi ezzel a magunk 20. 21. századi világában? Mit is üzenet ez nekünk, és mire taníthat ez a történet bennünket? Hát nézzük, mire taníthat, mit üzenhet az Úr ezen a történeten keresztül. Annyit tudnunk kell erről a korról, amikor mindez játszódik, hogy a filiszteusok országa majd akár az irodai, akár az ifjházbéli térképen egyszer meg lehet nézni, vagy a saját új fordítású bibliák végén lévő térképeket érdemes megpillantani. A filiszteusok a földközi tenger szélén laktak, és jó termőföldjeik voltak, de elég keskeny szakasz, és sok kikötőjük. Izrael pedig nagyon hegyes, sziklás vidéken ért, és nagyon kevés, igazán jó termőterülete volt, és kevesebb kikötője, mint a filiszteusoknak. A két nép közötti ellentét ebből fakadt. A filiszteusoknak nem voltak ásványkincseik, Izraelnek volt, ők arra vágytak, a zsidó nép pedig vágyott volna több kikötőre, meg még több földre. Ez volt az ellentéteiknek igazából a meghatározója. És még egy nagyon fontos tudnivaló van, hogy a filiszteusok haditechnikája és egyáltalán technikai fejlettsége sokkal magasabb rendű volt, mint Izraelé. Ők addigra már mindenféle vaseszközöket, harci eszközöket használnak, Izraelnek pedig nincs ilyen. Ebben a történetben is, amikor egymással szembe felsorakozik a hadsereg, egyedül a királynak, Saulnak van páncélja és a fiának. Senki másnak az izraeli seregből nincs. Még Góliát ott van velük szembe, talpig páncélba bújva és páncélba öltözve. Dávidról pedig azt lehet tudni, hogy ő egy betlehemi pásztorfiú. Azt lehet róla tudni, hogy heten voltak testvérek. Hál' Isten, a Bibliában sok nagy családról olvasunk, ez is ilyen. És ő a legkisebb fiú a fiúk között, de volt még két lány is ebben a családban. Tehát egy nagy családból származó gyermek, akinek az a dolga, hogy legeltesse a juhokat és vigyázzon rá. A történet szerint egyszerre az édesapja Isai megkéri, hogy a már három hadba vonult bátyját látogassa meg, és vigyen nekik élelmet. Vigyen árpakenyeret, vigyen árpát, és vigyen sajtot, és nem csak a testvéreknek, a protekció se új dolog, úgy látszik a világon, hanem a fiúk hadsereg vezetőjének, az ezredesnek is vigyenek egy kis sajtot, meg egy juhocskát, és gondolom kenyerezzék le, és legyen jó dolga az ajándék miatt a fiúknak is. Tehát erre kérik a szülei Dávidot, erre kéri az édesapja, és azt olvassuk, hogy Dávid készséggel indul. Reggel korán összecsomagol, és készséggel elindul. Szót fogad Dávid az édesapjának. Indul, hogy megtalálja a testvérét. Ő a családi gondoskodás eszköze. Ez a gyermek a saját családjában nagyon fontos pont és nagyon fontos résztvevő. Az ő gondoskodásán, az ő odaadásán, az ő fáradtságán múlik akkor, hogy hogy érzik majd a testvérei magukat a csatában, és mi történik velük. Nagyon apró mozzanat ez a Dávid történeteiben, és nagyon pici egység csak. De egy kicsit láttatni engedi egy családnak a belső viszonyait. Enged megengedi nekünk, hogy belelássunk ennek a családnak a hátterébe. Ott működött a családi összefogás. Működött, összefogjanak a testvérek egymásért, és a szülőknek volt figyelme, szeretete odafigyelni a messze lévő, a küzdő testvéreik, gyermekeikre is. Hogyan is van ez mi nálunk? Hogy történik a magunk családjaiban? Karácsonyra készülünk, és ilyenkor mindenki szeret szép gondolatokkal föltarisznyázódni és betöltekezni, és nagy szeretettel gondolunk a szeretteinkre. No, de hát mit teszünk egymásért? A felnőtt családtagok, felnőtt testvérek is, hogyan is vagyunk. Az én édesapám, mi négyen voltunk testvérek. Nagyon sokszor ránk szólt, ha veszekedtünk, és azt mondta, hogy mit testvérkedtek. Hát valahogy így szoktuk mi megélni a testvériségünket, amíg kisebbek vagyunk, de remélhetőleg eljön a felnőtt kor, és eljött a felnőtt kor. Amikor lehetünk mi testvérek, ilyen módon is testvérek, egymást segítve, szolidaritásból élni, és szolidaritással élni a magunk életét. Tehát hogy van ez mi nálunk? A magunk családjaiban. Dávid, amikor megérkezik a csatatérre, akkor találkozik Góliáttal és a Góliáttalról szóló hírekkel, akkor látja ezt a hatalmas filiszteust, és hallja az ő szövegelését, és azt, hogy hogyan szidja Istent, és hogyan szidja Izrael népét. Az, amit Góliát mond, tulajdonképpen egy nagyon lovagias ajánlat. Nem kéne a két népnek összecsapni, hanem csak az erősebb győzön a saját nemzetéért. Igazából nagyon tiszteletre méltó dolog, nem akarnak vértontani, hanem csak győzön az jobbik, legyen az erősebb a győztes, és akkor nem kell egymás ellen törni, hanem majd akkor, akinek a népét legyőzték, akkor az majd rabszolgája lesz a másiknak. Dávid küzdelme így kezdődik, hogy van egy dolog, ami a szívét érinti meg, hogy szidják az Istent, az ő mennyei atyát. Azt az urat, aki neki a legszentségesebb. Dávid küzdelme ebből a feszültségből kezd el elindulni, hogy azt látja, hogy van valaki, aki megveti az ő népét, és megveti az ő Istenét, aki lenézi az Úristent. Megint egy nagyon mai és nagyon korszerű kérdés, hogyan is viseljük azokat a helyzeteket, pillanatokat, amikor ugyanebbe ütközünk bele az Isten cidásokba, a lenézésekbe, abba a negatív szemületbe, ami a hívő embert körbeveszi. Dávid elindul, hogy megküzdjön Góliáttal, de ez a küzdelem többféle tételből és többféle helyzetből áll. Legalább öt frontos küzdelem az, ami ezután következik, legalább ötféle frontja van ennek a küzdelemnek. Szabad bent maradni, szabad kimenni, szabad átmenni, ahogy jól esik. És ami a kisfiúnak jó. Azért szép hosszan bírt a jó gyermek. Folytatjuk tehát. Dávidnak ötféle frontja van, amikor elindul ebbe a küzdelembe. Először is Góliáttal kerül szembe. Ki ez a Góliát? Egy ember, aki Isten népét akarja tönkretenni. Egy ember, aki az ország tönkretevője. Egy ember, aki a nép romlására tör. És egy olyan ember, akinek ehhez minden eszköze és minden hatalma megvan. Olyan ember, aki minden tudással és minden technikával rendelkezik ahhoz, hogy leigázza, nyomorba döntse, hogy elpusztítsa Isten népét. Egy hatalommal bíró, egy jól fölfegyverkezett nagy ember. Testében is, lelkében is nagy ember, akinek sokféle hatalma van. Megvan minden adottsága ahhoz, hogy tönkretegye Isten népét, hogy a nép ellen fordítsa azt, ami az ő szíve vágya. Emberileg ebből a helyzetből nincs kiút. És nem baj, ha vannak áthallásaink. Ebből a helyzetből nincs menekvés. Nem tudja, hogyan megvédeni magát Isten népe. És fél a nép, hiszen semmiféle eszköz nincs a kezében. Eszköztelenül és kiszolgáltatva él egy élethelyzetben, és áll egy élethelyzetben, ahol nem tud kilépni. Nincs se tehetsége, se pénze, se hatalma, se eszköztára, hogy megvédje önmagát. Nagyon kiszolgáltatott helyzetben van Izrael. Egyetlen esélye lenne, ha fölismerné azt, amit az elődei tudtak, hogy de az Úr a szabadítás, és hozzá kéne fordulni, és érte kéne könyörögni, hogy az Úrhoz kéne könyörögni. Nem jut eszébe a népnek. Figyeltük az ige összefüggését? Ehhez nem jut eszükbe. Marad a félelem, marad a görcs, marad a keserűség, a kilátástalanság, a megalázottság, a földbe döngöltség. És mindaddig marad, amíg legalább egy valakinek eszébe nem jut, hogy ezzel az átkozott élethelyzettel az Úr elé lépjen, és Isten segítségét kérje, és forduljon vele majd együtt az egész nép az Úrhoz. Ma sincs más esélyünk földbe döngöltségek és megalázott élethelyzetekben, mint az Úrhoz fordulni. Pedig Izrael népe ismerhette a saját történetét. Tudhatta, hiszen évről évre ünnepelte az Egyiptomból való szabadulást, hogy a rabszolga nép jajkiáltását hallja az Úr, hogy nincs messze az élő Isten szabadító szeretete, senkitől sem, hogy közel van az Úr az övéihez. És mégsem figyelnek rá, mintha kimosták volna a fejükből ezt a tudást, mintha elfelejtették volna azt, ami a létük alapját jelentette. De az Úr ma is ugyanaz, aki erős kézzel és kinyújtott karral képes harcolni az eszköztelen emberért is, a kiszolgáltatottért is. Bár értenünk, hogy nincs más esélyünk, nekünk se és ma sem. A második frontja Dávid küzdelmének megpróbálják lebeszélni a tesói, testvérei erről a küzdelemről, megpróbálják hazaküldeni, megpróbálják eltántorítani ettől a lehetőségtől, megpróbálnak a testvérek Isten és Dávid közé állni. Te menj haza, meg vigyázz a nyájra, meg neked otthon van dolgod, mars haza. Megpróbálják elfordítani az Úristentől, megpróbálják lefékezni Dávid hitét és Dávid odaadását. Nem ismerős élethelyzet ez? Hányszor meg hányszor próbálnak lebeszélni a Krisztushoz tartozásról bennünket, és hány akadályt kell leküzdeni azért, ha valaki valóban úgy gondolja, hogy az Úré az élete, és ez szerint szeretne élni. Teli vagyunk ilyen feladásra, önfeladásra, fölszólító és buzdító törekvésekkel és akaratokkal. Nincs is Isten, meg úgyse törődik velünk, meg nem is látja, meg majd kiki a saját feje után. Ugye ismerősek? Kivétel nélkül ismerős, gondolom, mindahányunkban. Általános vélekedés ez, és sikeres. Tessék csak elolvasni a mai Reflapnak a fölmérését, 2000-hez képest 2008-ra hogyan zsugorodtak össze a keresztény egyházak, és benne leginkább a református egyház. Tessék csak megnézni. Szégyenünk, hogy mi eltántoríthatóak, hogy lebeszélhetőek vagyunk az Úrról, hogy bennünket be lehet fékezni, hogy vissza lehet fordítani, hogy el lehet zavarni az Úr közeléből. Pedig ez lehetne másként is. De hát ugyanez történt, amikor Jézus Bartimeussal, a vak emberrel összetalálkozott. Mit olvasunk ott az új szövetségi részben? Hogy a zarándok csapat, az Isten tiszteletre igyekvők szólnak rá Bartimeusba, hogy fogd el a szád, és hallgass már, és ne zavard a mestert. Ők akarják lepisszegni. Ők a gát, hogy egy ember eljusson az Úr közelébe. Itt a testvérek, Dávid testvérei, az a gát, akik megpróbálják visszatuszkolni Dávidot, és lebeszélni arról, hogy menjen az Úr útján, és járjon ebben a küzdelemben. Nehéz küzdelem lehet konfrontálódni, szembe kerülni, megküzdeni ezektől az Istentől elfordító, Krisztustól elfordító, bármilyen kedvesnek, szépnek tűnő ideológiáktól és akaratoktól. Ma ez sokkal inkább így van, hogy keresd a magad boldogságát, meg törődj a magad dolgával, meg miközöd más dolgához. Ezek ma így hangzanak többnyire, ezek a lepisszegések, ezek az elhallgattat nyerők. Dávid mégsem hagyja magát, teszi azt, amire őt az Úr lelke indította. Nem hagyja magát lebeszélni, ahogy Bartimeus nem hagyta abba a kiabálást, a Jézus után való kiáltást. Miért teszi ezt? Mert egyetlen esélye és lehetősége maga az Úr. Aztán van egy harmadik front, ahogy küzd Dávid, és kell küzdjen önmagába. Meg kell vívnia az őt pusztító erőkkel is. Az őt személyesen pusztító erőkkel kell megküzdeni, amikor Góliáttal kerül szembe. És eszköztelen tulajdonképpen ő is. Mik ezek az erők, vagy élethelyzetek, amikkel ugyanilyen kilátástalanul küzdünk, és amiket ugyanúgy nehezen kezelünk, mint ahogy Dávidnak szembe kell néznie Góliáttal. Lehet ilyen egy szenvedélybetegség, ami elszakít az Úrtól, és nem tudok megállni a saját lábunkon. Lehet ilyen a saját testi vagy lelki állapotunk, aminek kiszolgáltatai vagyunk, és nem tudunk benne békességre, erőre jutni, nem tudunk vele megküzdeni. Vannak befolyásolhatatlan és megmásíthatatlan élethelyzetek, amik gáncsot jelentenek, amik nehéz nekünk és nehéz vele megküzdeni. Amikor úgy érezzük, hogy fölfalja az életünket és szétszedi az életünket. Aztán vannak a saját rossz szokásaink, amikkel nem tudjuk fölvenni a harcot. Hány meg hány fogadkozás van mögöttünk, és hány meg hány elbukás, és hány meg hány megszégyenülés. Kiki maga ismeri a saját Góliátját. Kiki önmaga érzi, látja, mivel küzd, és miben bizonyul újra meg újra ilyen gyöngének, ilyen kiszolgáltatottnak, és olyan eszköztelennek, ahogy akkor állt Dávid Góliáttal szemben. És mindezeken túl Góliátnak, Dávidnak valószínűleg lehetett egy belső küzdelme is. Nagyon érdekesen szedi össze a Szentíró a Dávid történetének ezt a szakaszát. Ha olvastuk, gondolom olvastuk azért legtöbben napról napra az igét. Ez a Góliátos történet azután van már, amikor Sámuel elment és kiválasztotta Dávidot, és fölkente, kinevezte őt királyá a saját családja szeme láttára és füle hallatára az övéi között. Mi a helyzet? Dávid elindul, király már. Tudja, hogy ő Isten választott következő királya. De még mindig pásztorfiú. Még él a király. Saul még van, és uralkodik, és még évekig uralkodik. És nem jöhet Dávid a királyi hatalmával. Még csöndben kell maradnia. Még hordoznia kell ezt a helyzetet. Még nem védheti önmagát. Még nem rántat kardot. És mindaddig nem is ránt önmaga védelmére, jól tudjuk, amíg Saul él. Kivárja, míg az Úristen szabadít, és Isten cselekszik. Micsoda nehéz helyzet lehetett. Ott van ez a fantasztikus Góliát, és ott van vele szemben egy leendő király. Fegyvertelenül. Eszköztelenül. Igényelhetne akár hadsereget már önmagának, de nincs és nem igényli. Épp oly gyenge, mint a saját népe. Épp oly kiszolgáltatott, mint az a nép, aminek majd uralkodója lesz. Ahogy Jézus a Pilátussal való beszélgetésben mondhatná, és mondja is Pilátusnak, hogy Isten angyali seregei megmenthetnének engem a te kezedből. A rendelkezésemre áll, király vagyok. És nem él vele. Mert a népével szolidáris, mert az övéivel, övéért szenved, és az övéért küzd Jézus is. Aztán jön még egy front, amikor Dávidot megkínálja Saul fiát a páncéljával. Idegen eszköz, nem tud benne mozogni, járna neki. És lehetne benne mozognia, de nem tud. Nem tud élni vele. Nem tudja megvédeni önmagát. Ez a szokott harci stratégiák közé hozzátartozott nyilván a páncél is. De az Isten népének nincs páncélja, szegény és üreskező. Az érte küzdőnek sincs páncélja. Szegény és üreskező. Ahogy a mester az volt. ahogy Jézus élte az idejét. Dávidnak egyetlen reménysége maga az Úr, az Isten hűsége. Nincs semmi, tényleg semmi nincs a kezében, amivel védhetné magát. Az az öt kövecske, az az egy paritja. Mi az? Egy páncélba bújt emberrel szemben? De ha az Úr kezd szabadítani, a legyőzhetetlen akadályok eltűnnek. A legyőzhetetlennek tűnő és vereségre ítélt állapotban egyszerre csak Isten megment és megszabadít. Annyi meg annyi ilyen szép története van az igének. Eszköztelen harcainkban nincs más reménységünk ma sem, mint a mellettünk álló, értünk hadakozó, mellénk álló Jézus. Miért is küzd Dávid nem csak önmaga dicsőségéért? Köszönöm, Jóska bácsi. Szóval, Dávid nem csak önmaga dicsőségéért küzd, hanem hozzáfűz ehhez egy mondatot, ehhez a küzdelemhez, egy sajátos misszió, amit teljesít Dávid. És tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben, és övé a szabadítás. Többről van szó, mint hogy akkor ott győz Izrael népe, vagy győz személyesen Dávid. Sokkal többről van szó. Meg kell értenie a győzelemből, a megmenekülésből Isten népének, és az akkor velük szemben álló filiszteusoknak egy Isten van. Az uraknak ura, az erős Isten, ő pedig szabadító, kegyelmes, megmentő Isten. Ez a történet, jól tudjuk, happy enddel végződik, győzött Dávid, és a nálánál sokkal erősebb Góliátot legyőzte, és ha nem, hiszen az életünk a Góliátokkal való küzdelmekben teli van vereséggel, elbukásokkal is, fájdalmakkal is, összetörtségekkel is, halállal is. Tehát, ha nem tenné az Úr, akkor is övé a szabadítás, de ha nem tenné is, ő a szabadító. Adja Isten, hogy legyen merészségünk erre az Úrra bízni az életünket, mint halálig. Amen. Urunk, köszönjük az életünket, és köszönjük a miénk életét. Köszönjük a gyermekeinket, testvéreinket, a családunkat. Köszönjük a család melegét, a családi szolidaritást és összefogást. És bocsásd meg nekünk, hogyha nem így éljük az életünket. Kérünk téged, Urunk, nyisd meg a szemünket, észrevegyünk téged. Taníts hinni benned, rád bízni minden küzdelmünket. Látod, hányféle harc folyik körülöttünk, bennünk, értünk és ellenünk. Köszönjük, hogy te vagy a szabadító, és te győztes Úr vagy, akár menvén halálon át is. Szeretnénk valóban a te kezedre bízni önmagunkat és a népünket. Nemzetünknek is te vagy a megmentője, és te vagy a szabadítója. Látod sok-sok ember kiszolgáltatottságát, nehéz küzdelmeit. Állj melyenk, Urunk! És arra kérünk, a te szabadításod, megmentő szereteted legyen nyilvánvaló a mi szívünkben, és formálj, nevelj bennünket, napról napra rád tudjuk bízni önmagunkat. Amen.